Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Egyre brutálisabb az infláció. 2021. januárjához képest 9-szeresére emelkedett az Európai Unió átlagos pénzromlási üteme. A kelet-közép-európai és balti régió országaiban még kiugróbb az infláció. Itthon például szeptemberben 20% felett volt, ami a negyedik legmagasabb az Európai Unióban. Az átlagos 4,5%-pontos egyhavi magyar emelkedésnél azonban nem lett nagyobb Európa egyetlen országában sem. Sőt, még a hiperinflációját már hosszabb ideje cipelő Törökországban is csupán 3,24%-pontot ért el a bővülés mértéke. Hogy mi az oka a kiugró magyar értékeknek? Erről is kérdezem Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Még mielőtt a hazai helyzetet jobban megvizsgálnánk, nézzük meg, hogy mi történt az inflációval az Unióban az elmúlt 2 évben. Mert nem a háború kitörése után kezdett el emelkedni, hanem már a Covid idején elkezdődött a drágulás.
Igen, igen. Érdemes összevetni az Európai Unió inflációját az elmúlt 8 évet tekintve. 2013 és 2021 között konstansan 2% alatt nőttek a fogyasztói árak az Európai Unió átlagában. Akkoriban az volt a felkapott téma, hogy az inflációt hogyan lehet a 2%-os jegybanki célhoz felgyorsítani, felvinni. A jelen helyzetben épp az ellenkezője zajlik az Európai Unióban, mivel rendkívül magas szintre gyorsult az infláció. Szeptemberben 10,9%-os volt az unió átlagában a pénzromlás üteme 2021 a januárjához képest ez 9-szeres emelkedést jelent. Azonban érdemes azt is látni, hogy az Európai Uniónak az átlagos inflációja elkendőzi az egyes tagok közti különbségeket. Itt azt látjuk, hogy mondhatni ketté szakadt Európa. A nyugati féltekén is magas az inflációs nyomás, gyorsul az infláció, viszont nem olyan jelentős mértékben, mint a kelet-közép-európai vagy a balti régióban. Például szeptemberben Franciaországban az infláció 6,2%-ra gyorsult, vagy említhetnénk Írországot, ott 8,6% volt az infláció. Ezzel szemben a balti régió országaiban 20% feletti értékeket mértek Észtországban, Lettországban, Litvániában, illetve idehaza is, illetve Csehországban, Lengyelországban is bőven két számjegyű inflációs mutatókat mértek, közelítve a 20%-ot.
Mi ennek az oka? Mi az, ami miatt ennyire meglódult a pénzromlás? A járvány játszott ebben közre, utána meg a háború?
Igen, igen. Azt érdemes látni, hogy a globális inflációt, így az unió inflációját is elsőként a koronavírus járványt követő gazdasági és társadalmi helyreállás indította útjára. Itt a COVID utáni egyenlőtlen gazdasági helyreállásra kell gondolni, amikor is a kereslet hamar talpra állt a lezárásokat követően, azonban a megnövekvő kereslettel, fogyasztással, beruházási igénnyel a kínálat, azaz a termelés, gyártás nem tudott lépést tartani. Ugye a járvány idején bevezettek korlátozásokat, lezárások voltak, gyárak álltak le részlegesen vagy teljesen, és a nyitáskor, amikor ismét újraindulhatott az élet, csak nagyon lassan tudott a kínálat talpra állni, és kínálati problémák alakultak ki a gazdaságban. Akadoztak az ellátási láncok mind a koronavírus járvány alatt, mind a feloldást követően, és ezek nehezen álltak helyre, és egyéb tényezők mellett a szállítási nehézségeket is okozott, így a szállításoknak az ára is az egekbe szöktek. Ezen kívül áruhiányok alakultak ki a magas kereslet és a szűk kínálat miatt. Itt gondolhatunk a klasszikus chiphiányra, de egyéb nyersanyagok esetében is hiány volt, mint alumínium, magnézium, szilícium, ez mind-mind az autóiparra hatott. És erre rakódott egy külső tényezőként az év elején indult konfliktus és majd háború Ukrajna és Oroszország között, amely felgyorsította az energia áraknak is a növekedését. Az energiaár növekedés sem kizárólag az orosz-ukrán háború következménye, mivel már a tavalyi évben, 2021 második felében elkezdett gyorsulni az energia ár növekedés, szintén a kereslet-kínálati egyensúlytalanságra vezethető ez is vissza az energiaárak növekedése, hogy túlkereslet volt a piacon, és erre rakódott egy külső kínálatot szűkítő tényezőként a háború. Ugyanígy a háború eszkalálta az amúgy is magas élelmiszerárakat is, illetve a korlátozó intézkedések, a háborúnak a fizikai közelsége is kockázatot rejt magában, és bizonytalanságot szül az egész világon, de főleg Európában.
Az élelmiszerárakkal hogyan van összefüggésben a háború? Talán még emlékeznek a hallgatók is, hogy tavasszal a Fekete-tengeri blokkád idején nem jutottak ki Ukrajnából a gabona szállítmányok, és az nagyon megdrágította a világpiacon a gabonát. Hasonló hatással kell most is számolni?
Hát egyrészt az élelmiszer árakat a rendkívüli aszályhelyzet, ami mozgatja egyrészt, ugye mind Európában az idei nyár, illetve a tavalyi nyár is rendkívül száraz volt, mely visszavetette a terméshozamokat. Főleg Magyarország tekintetében volt egy rendkívüli aszályhelyzet az idei évben. És ezen kívül, ahogy említette is, a háború is nagy mértékben növelte az élelmiszerárakat. Több szempontból. Egyrészt az alapanyag hiányon keresztül, itt például a műtrágyára gondolhatunk. Oroszország az első számú gyártó, mivel rendkívül energiaigényes a műtrágya előállítása, és onnan az import leállt. Az energianövekedés miatt pedig az Európai Uniós műtrágyagyártás is lecsökkent, korlátozódott, több helyen leállt. Ezen kívül a visszaeső mezőgazdasági forgalmon keresztül is emelkedtek az élelmiszerárak, itt a blokkádra érdemes gondolni, amit a kérdésében említett is. Ukrajna például a világ 9. legnagyobb gabonatermelője, Oroszország a harmadik, és a hétvégi helyzet és bejelentés is, hogy ugye Oroszország egyoldalúan felmondta az ukrán gabonakivitelre vonatkozó megállapodás végrehajtását, és rendkívüli bizonytalanságot szül, és akár tovább gyorsíthatja az élelmiszer árakat. Ezen kívül a magas energia árak is az élelmiszer árak növekedését fokozzák. Összességében az látható, hogy az elmúlt hónapokban szeptemberig bezárólag csökkentek a világszinten mért globális élelmiszerárak az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete szerint. A folyamatos betakarítások az északi féltekén kedvező helyzetbe hozták a mezőgazdaságot, csökkent a globális kereslet is, viszont a mostani helyzet és az esetleges ukrajnai szállítások részleges vagy teljes leállása ismét az élelmiszer árak növekedését hozhatja magával, bár ebben még nehéz tisztán látni, hogy mi következik.
Ha alapvetően ezek a nemzetközi hatások érvényesülnek Európában, amikről most az elmúlt percekben beszéltünk, akkor hogy lehet, hogy az egyik országban, például az ön által említett Franciaországban 6-7% körül az infláció, Észtországban meg 24 feletti?
Több okra vezethető vissza ez a ketté szakadt inflációs helyzet az Európai Unióban. Egyrészt itt az eltérő árszabályozásokra is gondolhatunk országonként, hogy más-más módon avatkozik be, vagy éppen nem avatkozik be az állam, hogy milyen árszabályozásokat
Ársapkákra gondol?
Ársapkákat hoz, egyik országban hoznak, másikban nem. Ezen kívül alapvető fundamentális tényező, hogy a kelet-közép-európai országok, illetve a balti régió országaiban egy bérfelzárkózás zajlik, ugye ők később csatlakoztak az Európai Unióhoz, és a nyugat-európai bérszínvonalhoz történő felzárkózás zajlik az elmúlt években. Egy jóval magasabb bérdinamikát tapasztalhatunk ezekben a kelet-közép-európai országokban és a balti régió országaiban, és a keresetek nagyobb ütemű növekedése a lakossági fogyasztást is pörgeti, ez pedig az árakat is hajtja. Továbbá technikai tényező is szerepet játszik a magasabb inflációban, mivel ami alapján mérik az inflációt, az úgynevezett fogyasztási kosár, abban sokkal nagyobb szerepe van a kelet-közép-európai régió országaiban az energia és élelmiszeráraknak. Sokkal nagyobb súllyal esik latba ez a két termékcsoport, és ugye tudjuk, hogy az energiárak és az élelmiszerárak kiugróan nőttek az elmúlt időszakban, míg a nyugat-európai országokban inkább a szolgáltatások esnek nagyobb súlyallatba az inflációs kosárban, és ezeknek a szolgáltatásoknak az árai viszont kevésbé nőnek, mint a termékeknek az árai.
Akkor az eltérő inflációs számítási módok miatt valójában össze sem tudjuk igazán hasonlítani az egyes országok pénzromlásának mértékét?
Össze tudjuk hasonlítani természetesen, erre készítette az Eurostat az úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex értékét, illetve a maginfláció is egy jó mérőszám lehet az egyes országoknak az inflációs alapfolyamatok összehasonlítására.
Mi ez a maginfláció?
A maginfláció az árszínvonal emelkedésnek az alapfolyamatát, eszenciáját ragadja meg, mivel kiszűri a fő inflációs mutatóból az egyszeri hatásokat és a nagyobb havi szintű ingadozásokat, például amit az időjárás vagy a világpiaci ármozgás befolyásol. Így legfőképpen a feldolgozatlan élelmiszerárakat, az energiaárakat, üzemanyagárakat, hatóságilag szabályozott áru termékeket és szolgáltatásoknak az árait szűri ki, vonja ki a vizsgálatból. És a maginflációban ezáltal olyan termékek és szolgáltatások szerepelnek, amely árának a változását alapvetően a gazdasági aktivitás, pontosabban a meglévő emberi és gépi kapacitások, erőforrások határozzák meg. A legfontosabb maginflációs mutató az Eurostatnál az energiaáraktól, élelmiszeráraktól, alkohol és dohányáraktól szűrt mutatószám, amely az Európai Unió átlagában 5,7%-ig gyorsult szeptemberben. Tehát látható a különbség, hogy míg az úgynevezett fő inflációs mutató, ami minden egyes terméket magába foglal, az 10,9%-on állt szeptemberben az Európai Unióban, míg a szűrt alapfolyamatokat magába foglaló maginflációs mutató csak idézőjelben csak 5,7%-ig gyorsult, tehát a fő inflációs mutatót a maginfláción kívüli tételek, a már említett élelmiszerárak és energiaárak lökték egyre magasabbra. Szintjét tekintve az Európai Unió maginflációja ugyan kisebb a fő inflációs mutatónál, viszont így is rekordokat dönt. Az uniós átlagban az 5,7% is nagyon magas szintet ér el. És a maginfláció fokozatos erősödése azt jelenti, hogy a korábban átmenetinek gondolt nyersanyagár emelkedés, energia és élelmiszerár emelkedés, ami a maginfláción kívüli tétel, de ezek fokozatosan beépülnek a termékek áraiba, és a gazdaság egyre szélesebb rétegét is érintik általánosságban, és nem csak egy-két tétel esetén növelik az árnyomást.
Hogyha csak a maginflációt nézzük, akkor ennél az 5,7%-os Európai Uniós átlagnál is magasabb mondjuk a magyarországi, vagy a közép-kelet-európai, illetve a baltikumi?
Igen, a magyar maginflációs mutató a cseh mutató után volt a legmagasabb szeptemberben, és a kelet-közép-európai régió és a balti régió is a rangsor élén áll.
Ez a Geotrendek, az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Erdélyi Dóra, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel arról beszélgetünk, miért Magyarországon növekszik az egyik legnagyobb mértékben az infláció Európán belül. Ugye említette, hogy az egyik tényező, ami miatt száguld itthon az infláció, az a bérnövekedés üteme. Azt tudjuk, hogy átalakították nyáron a rezsicsökkentést. Nyilván ez is érzékelhető ezekben a pénzromlási adatokban, ugye?
Igen, igen. Magyarországon a két fő inflációt hajtó tényező a már említett élelmiszerárak, illetve a lakossági energiaárak. Még korábban az energiaárak növekedése közvetetten más termékeken keresztül hatott csak a hazai inflációra, addig augusztustól és főleg a szeptemberi inflációban is már közvetlenül saját termékkategória révén is növeli az inflációt, és egy igen jelentős megugrást okozott az inflációs mutatókban. Az említett élelmiszer árak mellett a szolgáltatások árai is egyre erőteljesebben érvényesülnek a hazai inflációban.
Ide is gondolom beépül az energiaár.
Igen, itt gondolni kell a rezsiköltségek emelkedésére. Alapanyag árak emelkedése is azért sújtja a szektort, a kereslet csökkenése, ami azért az elkövetkező időszakban tovább fog erősödni várhatóan, illetve a munkaerőpiac feszessége is szerepet játszik itt az árak emelkedésében és a nehéz gazdasági helyzetben, mivel nehéz munkaerőt találni ebben a szektorban.
Magyarországon az élelmiszerek is nagyobb ütemben drágulnak, mint máshol Európában. Ugye az Európai Unió átlagában szeptemberben 15,8%-kal drágultak az élelmiszerek, ez Magyarországon 39%-os volt, brutális a különbség. Hogy lehet ekkora differencia?
Néhány tételt kiragadva is, sajnos hazánkban drágultak leginkább az alapvető élelmiszerek, a kenyér, a hús, a tej, tojás ára, a zöldség. Itt elsősorban a már említett rendkívüli aszályhelyzetre érdemes gondolni.
Nálunk brutálisabb volt az aszály, mint Európa más részein?
Ez az egyik oka az élelmiszerárak drasztikus emelkedésének, illetve a forint árfolyamának jelentős gyengülése is nagy mértékben növelte az élelmiszer árakat.
A választás előtti költekezés, például az SZIA visszatérítés, most még éreztetik hatásukat az inflációban?
Alapvetően térjünk vissza a munkaerőpiaci helyzetre és körülményekre, hogy értsük meg az ott zajló folyamatokat, hogyan hatnak az inflációra. Amennyiben egy úgynevezett feszes munkaerőpiaci állapot van, azaz magas a betöltetlen álláshelyek száma, nehéz új munkaerőt találni, tehát a munkaerő kereslete, a vállalati oldal, az meghaladja a munkaerő kínálatát, azaz a munkába lépőknek a számát, azaz alacsony a munkanélküliség, és a teljes foglalkoztatás felé halad a gazdaság. Egyre nehezebb lesz új munkaerőt találni a munkáltatóknak. Ebben a helyzetben a béralkoknál a munkavállalók vannak előnyben, amely a béreknek az emelkedéséhez vezet. Az Európai Unióban általánosságban elmondható, hogy a koronavírus járvány ideje alatt lazult a munkaerőpiac, kevésbé volt feszes, és csak 2021 második felétől kezdett éledezni, és fokozatosan jött vissza a munkaerőpiac feszessége a gazdaságba. Például az idei év második negyedévében már 4,4%-os bérnövekedést mértek az unió átlagában, és a munkanélküliségi ráta is a COVID alatt látott 8% környékéről 6%-ig erősödött. Azonban országok szintjén, ahogy az inflációban, a munkaerőpiacon is eltéréseket láthatunk. Ha a kelet-közép-európai és a balti régió országait nézzük, a már említett bérfelzárkózás zajlik már több éve ezekben az országokban. A keresetek 10% körüli növekedést mutatnak. Ez is egy átlagos szint, a magyar ennél jóval nagyobb 15% körüli, még a munkanélküliség alacsony, 4% alatt jár a régió tagjainak többségében. Így a foglalkoztatás nagy mértékben emelkedik, ez löki a fogyasztást, a kereseteket, növeli az elkölthető jövedelmet, pörög a belső kereset, a belső gazdaság, amely a maginflációt is tolja egyre magasabbra. A bérfelzárkózás hazánkban is zajlik. 2008 és 2021 között több mint kétszeresére nőttek a bérek, éves szinten átlagban pedig 10% körüli bővülést mutattak, miközben az eurozónában például 2%-nál volt a béremelkedés. És erre az alapvető gazdasági munkaerőpiaci folyamatra rakódott plusz tényezőként egyszeri támogatások, egyszeri kormányzati támogatások, a már említett eszély a visszatérítés, ugyanakkor pörgetik a fogyasztást egyéb tényezők, 13. havi nyugdíj, a honvédelmi dolgozóknak a plusz juttatásai, egyéb segítségek, amelyek a már eleve magas elkötető jövedelemmel rendelkező lakosságnak a jövedelmét tovább emelték, ezáltal pörgették a fogyasztást az elmúlt időszakban.
Mikor tetőzhet az infláció az Unióban, és mikor itthon, mert én Magyarországgal kapcsolatban már olvastam októbert, januárt, mikor lehet a csúcspont?
Az IMF adott ki ősszel egy friss előrejelzést, amelyben az inflációra is helyezte a hangsúlyt. Globális szinten 2022-ről 2023-ra egy lassulást prognosztizál a nemzetközi szervezet, ugyanígy az Európai Unió átlagára is, míg 2022-ben 9,2%-os átlagos infláció szintet várnak, addig 2023-ban 6,8% lehet az átlagos infláció, azaz a jövő évben már egy inflációs lassulást vetítenek előre. Emögött több tényező is áll, például a monetáris szigorítás, azaz a jegybankok, a nemzeti jegybankok, illetve az Európai Központi Banknak a szigorítása, a kamatemelései, amik visszafogják ugyan a gazdasági aktivitást, de ezen keresztül a pénzromlás ütemét, az inflációt is igyekeznek lassítani. Ezen kívül a nyersanyagár emelkedés is több tétel esetében, például alumínium vasérc csúcsra ért az elmúlt hónapokban, és már le is fordult onnan. Ezen kívül korrigálnak a szállítási költségek, a félvezetők árait, például a csiprekkel gondolni, a csipek árai. A globális értékláncok is kezdenek helyreállni, tehát kezd javulni a helyzet bizonyos tekintetben. Látszik a kiút az inflációs csúcsokról, azonban ezek globális szinten érvényesülő összefüggések. Európa szinten még az Európai Központi Bank is az idei évben inflációs gyorsulást vár, jövő évben várható csak lassulás, ahogy Magyarországon is az inflációs csúcs már közel lehet, viszont még egy-két hónapig, az év végéig nagyjából gyorsulhat az infláció, de közel a fordulópont, és az év végén, jövő év elején megtörténhet a fordulat. A várakozások szerint, a Magyar Nemzeti Bank várakozása szerint is 2023 első felében egy lassabb, visszafogottabb, majd a második fél évtől egy gyorsabb korrigálás várható az inflációban, és 2024-ben már ismét 4% alatt lehet hazai pénzromlásnak az üteme.
A miniszterelnök két hete azt mondta, hogy megkérte a jegybank elnököt, és utasította a pénzügyminisztert, hogy a következő év végére az infláció legalább csökkenjen a felére, és legyen egy számjegyű. Ön szerint ez elérhető jövő év végére?
A piaci konszenzus szerint az idei év végén még 20% fölött állhat az infláció idehaza, viszont a piaci konszenzus szerint is 2023 decemberére, azaz jövő év decemberére már 7% körülire lassulhat az infláció, bár az előrejelzések között nagy a szórás, 4% és majdnem 10% közötti értékeket várnak egyes elemzők a piacon, viszont látszik, hogy az előrejelzések szerint, a piaci várakozások szerint azért egy lassulás várható, és visszatérhetünk a jövő év második felében, inkább az ősz folyamán az egyszámjegyű inflációs tartományba.
Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. Adásunk visszahallgatható a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.